Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az eukarisztia Isten válasza az emberi szív legmélyebb sóvárgására, a hiteles élet utáni éhségre. Az eukarisztiában maga Krisztus van valóságosan közöttünk, hogy tápláljon, vigasztaljon és támogasson minket utunkon, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Mély együttérzéssel és imádságos szívvel gondolunk a 2024 májusában történő brazíliai áradások áldozataira és érintettjeire, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága sajtóközleményében. Brazília legdélebbi államát 2024 május eleje óta heves esőzések és példátlan kiterjedésű áradások sújtják. A katasztrófa eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt, 100-nál többen eltűntek és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. A fedél nélkül maradtaknak az állam fővárosában 105 ideiglenes menhelyen nyújtanak segítséget. Közülük az egyik a Szent Márton plébánia, amelyet a 93 éves 1956-ban Brazíliába menekült magyar származású pap Molnár László alapított 1968-ban. Az intézmény a katasztrófa első napjától kezdve számos olyan embernek ad otthont, akiknek lakóhelyét az árvíz megsemmisítette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa ennek tudatában úgy döntött, hogy 5 millió forinttal támogatja a Szent Márton plébániát. Az összeg felhasználásával a plébánia tovább tudja segíteni a rászorulókat élelemmel, ruházattal, tisztálkodási szerekkel és minden szükséges felszereléssel. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Töretlen, sőt egyre nagyobb az igény az egyházak jelenlétére a társadalomban, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a kormány és az egyházak közös eredményeit ismertető Isten áld meg a magyar címmel megjelent kiadvány bemutatóján Budapesten. Soltész Miklós kiemelte, az egyházak jelenlétére egyre nagyobb az igény a gondoskodás politika, a köznevelés, az oktatás, az egészségügy és a karitatív szolgálat területén is. Hozzátette, az elmúlt években a migráció felerősödése és az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött az egyházak karitatív szerepvállalása. Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az egyházak a kormány kulcsfontosságú partnerei abban, hogy a kabinet elérje stratégiai célját, amely szerint 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé. Salgótarjánban kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A Fidesz elnöke megbeszélést folytatott Krejcsi Bálint polgármester jelölttel, közölte a távirat irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezután a salgótarjániakkal találkozva Orbán Viktor arról beszélt, Európában, annak keleti szélén háború van, és ez a háború közeledik. Nem úgy, hogy ide jön a frontvonal, hanem hogy mi megyünk oda, ugyanis az európai vezetők részt akarnak venni ebben a háborúban, amire mi magyarok nem vagyunk hajlandók. A választás tétje, hogy az európai országok, az európai emberek világossá tudják tenni a vezetők számára, hogy békét akarnak és nem háborút, hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, ez a választás nem 21 magyar mandátumról szól, még csak nem is a Fidesz-KDNP szövetségről. Ez a választás a háborúról és a békéről szól. Minden salgótarjáni, minden magyar és minden európai ember szavazatának súlya van, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Az ukrajnai háború az áldozatok és a pusztítás mellett súlyos gazdasági károkat is okoz, ami ugyancsak kiemeli a mielőbbi béketeremtés fontosságát, ugyanis ezt tenni lehetővé a nyugodt gazdasági fejlődést, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a külkereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülés után sajtóértekezletén hangsúlyozta. A kontinens súlyos nehézségekkel néz szembe, gyorsan hanyatlik a gazdaság, ami már az ukrajnai háború kitörése előtt is így volt, azóta pedig csak egyre romlik a helyzet. Végül az időjárásról: a gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, és a záporok, zivatarok számossága is csökken, de a déli országrészben néhol még előfordulhatnak ilyen csapadékgócok. Az éjszaka második felében délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, amiből hajnalban a Dunántúl nyugati részén eső, zápor is előfordul. A délire forduló szél többnyire mérsékelt marad, szélerősödés csak zivatarok környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái: Ferenc pápa Róma külvárosában találkozott fiatal papokkal. A válságból nem tudunk egyedül kilábalni. Pápai üzenet a Katholiken Tag találkozóra. Munkálkodjunk a békéért imával és párbeszéddel. Önátadás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Ferenc pápa Róma külvárosában találkozott fiatal papokkal. A válságból nem tudunk egyedül kilábalni. A Szent Atya folytatja a találkozókat egyházmegyéje papjaival. Először a 40 évvel ezelőtt szentelt papokkal, majd szerdán délután az Isteni Mester kegyes leányainak házában találkozott, a legfeljebb 10 éve pappá szentelt testvérekkel. Nagy szeretettel fogadták az apácák a pápát, aki ajándékokat és áldást osztott nekik. Ezt követte a zárt ajtók mögötti megbeszélés a papokkal lelkipásztori témákról. Isten hozott nálunk Ferenc pápa. Kitörő örömmel, őszinte szeretettel vették körül Róma püspökét az Isteni Mester kegyes leányai kongregáció tagjai, akik Róma nyugati részén várták a Fiat 500 L-es gépkocsiból kiszálló pápát. 4 óra 10 perckor érkezett a találkozóra Ferenc pápa, hogy az idős atyák után most a maximum 10 évvel ezelőtt szentelt 90 fiatal pappal beszélgessen. Legközelebb június 11-én a római egyházmegyés papok középső generációjával találkozik majd, amint arról a vikariátus tájékoztatott. Ferenc pápa előbb az apácákat köszöntötte, kezet fogott velük, majd egy kisgyerektől egy fehér léggömböt kapott, amit ő áldással és egy cukorkával köszönt meg. Ezután egy kosárból édességgel kedveskedett a szerzetes nőkkel is, akik megszólították, áldását kérték. A kegyes leányok kongregációja februárban ünnepelte alapítása centenáriumát. Ez alkalomból egy miseruhát és az alapítónő történetéről szóló könyvet ajándékoztak a pápának. Az Isteni Mesternek szentelt templomba lépve a fiatal papok tapssal fogadták a Szentatyát, aki egy imával és a napi evangélium felolvasásával nyitotta meg a találkozót. Michele di Tolve püspök a diakonátusért, papságért és szerzetes életért felelős delegátus kísérte a pápát, aki Szent VI. Pál pápa emléknapja miatt egy tőle tanult imádságot választott. Ezután következett a párbeszéd kérdés-felelet formájában, jó részt lelkipásztori témákról. Ezek között volt a papság első éveinek tapasztalata, az emberek hitének örömteli felfedezése, de egyben a betegekkel való kapcsolat, az ő szolgálatuk, a közelség, az együttérzés és a gyengédség gesztusaival, valamint a papi életben előforduló válságok, amint arról a szentszéki sajtónyilatkozat tájékoztatott. A válságból sosem tudunk egyedül kilábalni, jelentette ki a pápa, aki a római egyházmegye helyzetéről cserélt eszmét papjaival. A fejlődésről, a szépségekről, de a gyengeségekről is, amelyekkel nem úgy lehet megküzdeni, hogy kibeszéljük a másik háta mögött, hanem nyílt párbeszédet vállalva. Hasonlóképpen a most zajló szinodális folyamat se korlátozódjon egyfajta szlogenre, hanem az egyházban való életmód megtapasztalása legyen. A Szent Atyait idézte 6. Pál Evangélii Nunciandi kezdetű apostoli buzdítását, melynek tanítása ma is időszerű. Egy gyöngyszem, mely támasza lelkipásztori szolgálatunknak. Városi magány, közelség, atyai gondoskodás, nehéz kapcsolatok, ez mind előkerült a beszélgetésben. Ferenc pápa ismét arra buzdította paptársait, hogy álljanak az idősek mellé, hallgassák meg őket, legyenek velük tapintatosak. A fiatal papokat végül meghívta, hogy vegyenek részt június 2-án az úrnapi szertartáson, majd köszönetet mondott az imáért és az őszinte párbeszédért. A vatikáni sajtónak nyilatkozva Di Tolve püspök elmondta, a Szent Atya nagyon óhajtotta ezt a találkozót. Azt is elárulta, hogy néhány pap bocsánatot akart kérni a pápától a haszontalan pletykálkodásért, amit az ő kárára tett. Aztán a papok megkérdezték a pápát, mit jelent átélni az emberek válságát, akik nehéz helyzetben vannak, a háború, a pandémia következményei miatt, vagy hogyan segíthetnek a fiataloknak, akiket összezavarnak a mai gondolkodásmódok. Szó esett olyan 5-6-7. Emeleten élő idősekről is, akik már évek óta nem tudnak elmenni otthonról, mert nincs lift az épületben. A püspök kiemelte, hogy a pápával való találkozó bátorítást jelent azoknak a papoknak, akik csak nemrég kezdték meg szolgálatukat. Nem elég a szemináriumi képzés, hiszen a papságba a szolgálat gyakorlása alatt rázódnak bele. Ferenc pápa azt tanácsolta nekik, hogy legyenek közel Istenhez, közel a püspökükhöz, egymás között a paptestvérekkel és Isten népével. A találkozó végén a papok egyesével oda mehettek a pápához, hogy köszöntsék őt, váltottak vele pár szót, tréfálkoztak, ajándékot vittek neki. Ferenc pápa is hasonlóképpen a maga természetességével fogadta őket. Az egyik mianmári pappal beszélve, amint arra a szerdai általános audiencián is utalt, megerősítette, hogy minden nap imádkozik Myanmarért, és külön áldást küld nekik. Egy rövid kis videó üzenetet is fölvettek a pápával mobiltelefonon az egyik plébániai hívőnek. Örvendjetek, és imádkozzatok értem, mondta Ferenc pápa.
Pápai üzenet a Katholikentag találkozóra. Munkálkodjunk a békéért, imával és párbeszéddel. A 103. német Katholikentag, katolikus napok szerdán vette kezdetét. Ferenc pápa arra biztatja a résztvevőket, hogy a hiten, a párbeszéden és a cselekvésen keresztül mozdítsák elő a békét és az igazságosságot, és szálljanak szembe a szélsőséges ideológiákkal. Ferenc pápa üzenetet küldött a 103. alkalommal megrendezett Katholikentag, katolikus napok, a német katolikusok országos találkozója résztvevőinek, amely szerdán este nyílt meg Erfurt városában. Az ötnapos rendezvény, amelyet minden második évben más-más városokban tartanak, egyedülálló hagyomány, amely 1848-ig nyúlik vissza Németországban. Ez az ország egyik legnagyobb és legfontosabb társadalmi eseménye, amelyen világi katolikusok, de politikai és vallási vezetők is összegyűlnek Németországból és külföldről, hogy ünnepeljék a hitet és megvitassák azokat a témákat, amelyek hatással vannak a német társadalomra. Az idei motto a béke emberének van jövője. Ferenc pápa üzenetében kifejti, hogy a 37. Zsoltár szavai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a béke ígéretét azok kapják meg, akik igazak, akik az Úr kedvét keresik és bíznak benne. Az emberiség Isten iránti történelmi bizalmatlansága azonban diszharmóniához és szenvedéshez vezetett. Az ember többé nem a teremtő szándékai szerint használja a teremtett világot, hanem visszaél és rosszul bánik vele önző, hatalom és haszonszerzési ambíciói miatt. Így érkezett el a szenvedés és a halál a világba. Ferenc pápa megjegyzi, hogy manapság sokan, különösen a fiatalok úgy érzik, hogy irányváltásra van szükség, érzékelik, hogy valami nincs rendben a világban. Jézus küldetése éppen ez volt, az embert újra Isten felé irányítani, és ezzel együtt megújítani és meggyógyítani a kapcsolatát a testvéreivel, a teremtett világgal, és nem utolsó sorban önmagával. A pápa szerint Jézus békét hozott azzal, hogy reményt adott és felhívta a figyelmet az igazságtalanságra, gyakran megdöntve az emberi értékeket, amint az a hegyi beszédben látható. Szeretetből és odaadásból született békéjét a kereszt és az ő feltámadása példázza. Azt jelképezi, hogy a béke emberének van jövője. A Krisztus által elhozott béke akkor válik láthatóvá, amikor új reményt, jövőt ad az embereknek a nehéz időkben. A peremre szorultaknak, a betegeknek, a bűnbe esetteknek. A keresztények ezért arra hivatottak, hogy folytassák Jézus küldetését azáltal, hogy segítik a társadalom peremére szorultakat, és részt vesznek a közéletben, hogy javítsák életkörülményeiket, és hogy hangot adjanak azoknak, akikre nem hallgatnak, mert igazságosság nélkül nem lehetséges a béke. Ferenc pápa elítéli a növekvő antiszemitizmust, rasszizmust és más szélsőséges és erőszakos ideológiákat, amelyek egyre inkább veszélyeztetik az alapvető emberi jogokat Európában és azon túl. Ismét hangsúlyozta, hogy az erkölcsi, társadalmi, gazdasági és politikai problémák, amelyekkel a világ ma szembesül, szorosan összefüggnek egymással, és ezért átfogó megoldásokat igényelnek a társadalom minden szintjén folytatott, széleskörű párbeszéden keresztül. A pápa megállapítja, hogy a Katholikentág platformot biztosít az ilyen megbeszélésekhez. A természet iránti törődés, a szegényekkel szembeni igazságosság, a társadalom iránti elkötelezettség, az élet és a család védelme, minden emberi élet méltóságának védelme, valamint a külső és belső béke kéz a kézben jár, figyelmeztet Ferenc pápa. Az üzenetben különösen dicséri a helyszínt, az ökumenikus és a vallások közötti párbeszéd elősegítésére, amelyek elengedhetetlenek a békés jövő építéséhez. Megállapítva, hogy a rendezvény mottója ennek az útnak a követésére buzdít, Ferenc pápa végül arra kéri a résztvevőket, hogy imádkozzanak a békéért és egymásért. Annak a reményének ad hangot, hogy az összejövetel a nagy lelki gazdagodás időszaka lesz. A katolikus napokat világi hívek rendezik 2, illetve 4 évente a német nyelvű országokban, Németországban, Svájcban és Ausztriában. Az első hivatalos Katholikentag fesztivált Adam Franz Lenning német teológus szervezte, és Mainzban tartották 1848. október 3-a és 6-a között. Az elképzelés az volt, hogy a németországi katolikus társadalom nagy gyűlését szervezik meg, amelyet eredetileg a németországi katolikus egyház küldötteinek terveztek. A 87 küldött és mintegy 100 meghívott vendég azzal a céllal találkozott, hogy javítsák a németországi katolikus egyház és a német kormány közötti kapcsolatokat. A következő évtizedekben a Katholikentag népszerűsége és hírneve egyre növekedett. Lehetőséget teremtett a katolikusok számára, hogy megvitassák és ünnepelhessék hitüket. A németországi Katholikentagot most a Német Katolikusok Központi Bizottsága szervezi. Továbbra is a német katolikusok kulturális találkozója, amelyen jelentős német politikusok és hírességek is részt vesznek. A Katholikentag immár jelentős nemzeti esemény Németországban. Bár jelentős egyházi tisztviselők is bekapcsolódtak a rendezvénybe, az továbbra is a német világi katolikusok eseménye maradt, és egy nem hivatalos ökumenikus program.
Önátadás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
Valahol olvastam, hogy az egyik virágvasárnapi passióban nagyon érdekesen fejezték be Jézus szenvedés történetének bemutatását. Amikor Jézus testét levették a keresztről és bevitték a sírba, sötétség és csend lett pár percig. A nézők azt hitték, vége van a bemutatásnak, ám ekkor következett a meglepetés. Kivilágították a színpadot, és Jézus sírjából emberek kezdtek kijönni egymás után. Számomra megrázó jelenet hatalmas üzenettel. A búzaszem elhalt, és ez a halál sok termést hozott. Az egyből sok lett. A búzaszemnek el kell halnia, ha nem akar egymaga maradni, és magányában elpusztulni. Az elpusztulás és az elhalás ugyanis két különböző dolog. Aki magában marad és önmagának él, nem meghal, hanem már életében elindul a pusztulás útján. Nem megéli az életet, hanem úgymond leéli azt. Akinek pedig van bátorsága kilépni önmagából, meghal önmagának ugyan, de tovább él. Jézus is nagyon megrendül emberi természetében, amikor tudatosul benne, hogy meg kell halnia. Ez természetes emberi reakció. De utána rögtön meg is hozza a döntést, amikor kimondja, ezért az óráért jött, vagyis most válik teljessé küldetése. Eddig is küldetésének élt, mert naponta úgymond meghalt önmagának, másokért élt. Azért tudja könnyebben átadni magát a fizikai halálnak, mert értelmet ad annak, s így életének is, amelyet végig önátadásban élt meg, Istennel való teljes egységében. Ha csak magamnak élek, és nem halok el, mint a búzamag, elpusztulok. Ha Istenért élek, és másoknak is így adom oda magamat szeretetben, akkor csak szimplán meghalok önző énemnek. Többször is. A tanítványság útján először látni akarom Jézust, figyelni az ő életét, amelyet ő elénk élt. Sokáig azonban nem nézhetem mindezt távolról, mert akkor egyedül maradok. Vagy átadom magam neki, tehát meghalok önmagamnak, hogy vele és ő benne éljek, vagy pedig úgymond élő halottként élek a világban, üres tekintettel, szomorúan, megkeseredve. Az önátadás sokszor szenvedéssel jár, mert el kell engednem makacságomat, hiszen Isten akarata sokszor más, mint az enyém. Ha engedek neki, engedelmes vagyok neki, megenyhül kemény nyakúságom, mert beleteszem saját nyakam Isten édes igájába. Engedni, átengedni magam az isteni akaratnak, vagyis engedelmeskedni nem könnyű. Beszélni könnyebb róla. Nekem is, de hát úton vagyunk, és ha Jézus mutatja az utat, akkor segít abban is, hogy odaadjam magam egészen Istennek, és így szétosszam magam. Így válhatok én is táplálékká mások számára, hiszen ekkor már nem önmagamat adom, hanem a bennem élő Krisztust osztom szét. Úrnapja főünnepének, és az ünnep titkának ez az alapja. Az Úr megtöri a kenyeret, belemondja és beleteremti magát az anyagba szent lelke által, amelyet aztán magunkhoz véve és elfogyasztva ugyanazon szent lélek átalakító ereje átjár és formál az ő képére és hasonlóságára. Így esszük őt, testét és vérét, magunkba engedjük isteni életét, hogy alakítson és formáljon az ő akarata szerint. Így az Isten élet bennünk is áramlik, szétárad bennünk, és átárad másokra is, s így leszünk mindannyian az ő teste. Ha az ő testét esszük, isteni ereje árad lelkünkbe. Krisztus bennünk is jelenlévővé, láthatóvá válik. Ha pedig jelenvalóvá válik bennem, egyénként, akkor ezek az egyének találkoznak egymással, és egy közösségben élnek. Így nyilvánul ki, manifesztálódik úgymond a krisztusi test. Mert testét és vérét magunkhoz vesszük, test vérekké válunk az Úrban. Ő általa, ő vele és ő benne.
Önátadás. Sajgó Balázs atya emlékedését hallották úrnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. február 11-én elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az első parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a miskolci stúdióból. Neki kezdünk egy kicsit a törvényeknek, a parancsolatoknak a kibontásában, értelmezésében. A 10 parancsolat, amely talán a Bibliának egyik legismertebb része, mind vallásos, mind nem vallásos körökben elterjedt hosszú-hosszú évszázadok, évtizedek alatt, hiszen olyan alapelveket, olyan erkölcsi elveket fogalmaz meg, amely minden kor, minden embere számára mérce lehet a helyes életben. Mérce vagy iránytű lehet, útmutató lehet az élet zűrzavarában. Azoknak a parancsoknak a jelölésére alkalmazzuk a 10 parancs kifejezést, amelyeket a Bibliában két helyen találunk meg. Ebből az egyik a kivonulás könyve, vagy Mózes második könyve, aztán a másik könyv, ez a második törvénykönyv. Két különböző szöveget találunk a 10 parancsolattal, és egy picit ennek az érdekességére is szeretnék kitérni. A két szövegrész alapvetően nagy tartalmi különbségeket nem tartalmaz, csupán fogalmazásbeli különbségek vehetők észre benne. Általában ugye úgy szoktuk értelmezni, mint olyan két szöveget, amely fedi egymást. Ha másképp akarnánk megfogalmazni, úgy is mondhatnánk, hogy ugyanannak a szövegnek két szövegváltozata, amely bizonyos elemeket más formában fogalmaz meg. Nézzük ezt a két megfogalmazást. Így szól a kivonulás könyvében található megfogalmazás a 20. fejezetnek az első versétől kezdődően már elindul a parancsoknak a megfogalmazása. Idézem. Akkor Isten elmondta mindezeket a szavakat. Én az Úr vagyok a te Istened, és kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Rajtam kívül más Istened ne legyen. Ne készíts magadnak faragott képet, és semmiféle képmást arról, ami fent van az égen, vagy lenn a földön, vagy a föld alatt, a vizekben. Ne imádd ezeket, és ne szolgáld őket, mert én az Úr a te Istened, erős és féltékeny vagyok, és az atyák vétkét megtorlom gyermekeiken, és azok harmadik és negyedik nemzedékén, akik gyűlöltek engem. De irgalmasságot gyakorlok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsaimat. Neved hiába az Úr a te Istened nevét, mert nem hagyja büntetlenül az Úr azt, aki hiába veszi az Úr az ő Istene nevét. Emlékezzél meg arról, hogy a szombatnapját megszenteld. 6 napon át dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik napon azonban az Úrnak, a te Istenednek szombatja van. Semmiféle munkát se végezz, azon se a te fiaid, se a te lányaid, se a te rabszolgáid, se szolgálód, se állatod, se jövevény, aki a kapuidon bent van. Hat nap alatt alkotta ugyanis az Úr az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami bennük van. A hetedik napon azonban megpihent, azért áldotta meg a szombat napját és szentelte meg. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad majd neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Ne kívánd meg fele barátod házát, ne kívánd meg feleségét, se rabszolgáját, se rabszolganőjét, se marháját, se szamarát, semmiét se, ami az övé. Az egész nép látta a mennydörgéseket és a villámokat, a harsonazengést és a füstölgő hegyet, ezért rémülten, a félelemtől remegve megállt a távolban, és így szólt Mózeshez. Te szólj hozzánk, és meghallgatjuk. Ne Isten szóljon hozzánk, hogy meg ne találjunk halni. Mózes azt felelte a népnek, ne féljetek, azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, és legyen bennetek az ő félelme, hogy ne vétkezzetek. A nép tehát a távolban maradt, Mózes pedig odajárult ahhoz a homályhoz, amelyben Isten volt. Eddig a kivonulás könyvéből vett idézet. Most felolvasom a második törvénykönyv 5. fejezetében található megfogalmazást. Idézem. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Rajtam kívül más isteneid ne legyenek, ne készíts magadnak faragott képet, se hasonmást semmiről, ami fent van az égben, vagy lent a földön. Ne imádj, s ne tiszteld ezeket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Megtorlom az atyák gonoszságát fiaikon harmad és negyedízig, mindazokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot gyakorlok sok ezer ízig azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Neved hiába az Úr, a te Istened nevét, mert nem marad bünteten, aki hiába veszi. Figyelj a szombat napjára, hogy megszentelt. Hat napon át dolgozzál és végezd minden munkádat, a hetedik nap azonban a szombat a nyugalom napja legyen az Úrnak, a te Istenednek tiszteletére. Emlékezzél meg arról, hogy magad is szolga voltál Egyiptomban, s az Úr, a te Istened hozott ki téged onnan erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked, hogy tartsd meg a szombat napját. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, s jó dolgod legyen azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Ne kívánd meg fele barátod feleségét, se házát, se mezeit, se szolgáját, se szolgálónőjét, se marháját, se szamarát, semmit se, ami az övé. Ezeket az igéket mondta az Úr egész sokaságotoknak a hegyen, a tűz, a felhő és a homály közepéből. Eddig a két idézet. Látjuk azt, hogy számottevő különbség nincs a két 10 parancs megfogalmazása között, mégis két könyv tartalmazza. Az első két parancsot vennénk alapul, ami a következőképpen szól a mi egyszerűbb megfogalmazásunk és ismeretünk szerint. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, és Isten nevét hiába nevedd. Ti mikor találkoztatok először a 10 parancsolattal, és mi az, ami megmaradt számotokra az első ismerkedés alkalmával?
Hát nekem az lenne, hogy ugye én felnőtt fejjel tértem meg, feleségem segítsége által, és ő mondta nekem azt, hogy az imád szót nem jól használom, mert csak az Istent lehet imádni, a többi dolgot esetleg szeretni, vagy nagyon szeretni, és ez annyira megmaradt bennem, épp a felvétel előtt beszélgettünk Marcival erről, hogy azóta ez így van a fejembe, de hogy még én hol járok a hitben ezzel kapcsolatban, ugye az egyéves imában van benne az a mondat, hogy Jézus az én igazi szerelmem. És ugye amikor főleg először olvastam, amikor ugye elkezdtem mondani ezt az imát, akkor zavarba jöttem ettől, mert ugye a szerelmem nekem a feleségem, és ez a két dolog, ez így bennem ütközött, és mind a mai napig még nem tudom azt mondani teljesen azt, hogy a Jézus az én szerelmem, de már úgymond nincs olyan nem vagyok úgy zavarba, inkább azt mondom, mikor ahhoz a passzushoz érek, és úgymond e felé törekszem, mert úgymond én, ahonnan jöttem, már úgymond a hitetlenségből, ugye a világi dolgokból tudok példát meríteni, és akkor a szerelem ugye az, amit én már megéltem. És lehet az, hogy ez lehet, hogy ez egy másabb szintje a szeretetnek, amit mondjuk én lehet félreértelmeztem, és azért érzem magam zavarba, amikor például ezt vagy erről beszélek, vagy ahogy mondom az imát.
Igen, ez egy érdekes megfogalmazás lehet, hogy a hitünkben, főleg a népi részében, ugye az énekeinkben, a népi ájtatosságainkban vannak ilyen érzelmileg túlfűtött imádságok, énekek, amelyek ugye egy frissen megtért ember számára egészen furcsák lehetnek. Nyilván, aki ebben nő fel, vagy ezeket gyakran hallja az énekekben, vagy bárhol ott, az talán föl se tűnik, hogy a énekekben is, hogy hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom, ugye ilyen ének is van, ilyen áldozás ének. Itt ugye valószínűleg a népnek a tapasztalata van megfogalmazva ebben az énekben, vagy ezekben az imádságokban, hogy egy megélt érzelmet, mondjuk amit a párjával vagy szerelmével megélt valaki, azt teszi hasonlóvá a hitben való szeretettel, szerelemmel, és azt mondja, hogy legalább annyira erősnek kell lennie az Isten utáni vágyamnak, mint a párom utáni szerelmemnek. És hát itt nyilván az egyszerű nép, vagy az egyszerű ember így tudta megfogalmazni, hogy szerelmes vagyok a hitembe, szerelmes vagyok az Istenbe, szerelmes vagyok abba, amit hiszek és vallok, mert ugye a legmagasabb érzés talán, amit az ember megtapasztal, az a szerelem. És ugye a hívek, akik a templomban át akarták magukat adni a Jóistennek, valószínű, hogy ezt a szerelmet már megtapasztalták, és ennél valami nagyobbra vágytak, ugye hitték azt, hogy az Isten közelében ezt megtalálják, de nem tudtak ennél nagyobbat mondani, csak azt, amit ők addig megéltek, és így kerülhettek bele ezek az érzelmi kifejezések, ugye, hogy szerelem, vagy az életemet is odaadnám. Tehát, mintha az ember a szerelmének mondjuk hízelegne, vagy bókolna sokszor, olyan imádságaink vannak, ugye, mert hogy hát nyilván ezeket az érzelmeket élik meg az emberek a mindennapokban, és ezt akarták belevinni a hitükbe is, hogy megjelenjen az, hogy tényleg a legmagasabb, vagy a legrangosabb érzelemmel akarom szeretni a Jóistent, és tehát talán így kell értelmezni, mert ugye most a mai világban nehéz, hogy egy férfi imádkozza, hogy szerelmem Jézus, hát ez olyan furcsa hangzik, mert hát hogy mondja egy férfi ezt például, amit te is mondasz, hogy zavarba kerül, most hogy mondjam. Nyilván itt az érzésnek a kifejezése, hogy a hitem iránt azzal az elköteleződéssel ragaszkodom, mint a szerelmemhez. Tehát, hogy egy ilyen érdekes hasonlítás, vagy hasonlat.
Nekem a 10 parancsolatról az első, amikor találkoztam vele, tehát kisgyerekkoromban, amikor hittarra jártunk, akkor ugye nekünk is ott meg kellett tanulni a 10 parancsolatot, és hát olyan kisgyerekfejjel még ugye nem tudtam mindegyiket igazából úgy felfogni, hogy mit is jelent pontosan. Hát a ne ölj, ne lopj, ezeket viszonylag könnyű volt teljesíteni, inkább itt azokkal volt a gond, hogy az úrnakát szenteld meg. Hát ugye a kisgyerek nem mindig szeret templomba menni, meg ilyen kifogás, olyan kifogás, úgyhogy ez nagyon bennem maradt, hogy ezt tudom, mit jelent, és ezt nagyon jó lenne megtartani, és akkor onnantól kezdve mindig így arra nagyon figyeltem, hogyha nincs kedvem, akkor is mindig menjek templomba. Hát így az első találkozás az valami ilyesmi volt nekem.
Én felnőtt bérmálkozó voltam, és igazából én is akkor magoltam be a 10 parancsolatot. Persze első áldozó is voltam, de annak nem is volt olyan sok értelme, mert nem lehetett gyakorolni a hitünket, és az csak a formalitás kedvéért történt. És olyan érdekes volt, hogy bérmálkozás előtt megtanultam, bemagoltam, és úgy nagyjából úgy félre is tettem magamban, hogy ó, hát én ilyeneket nem követek el, én jó ember vagyok, akarattal ilyen bűnöket nem követek el, és ahogy fejlődik az ember, vagy öregszik, vagy tapasztalatokat gyűjt, bizony rájövök szépen sorban, hogy dehogy is nem, hiszen a bűnöket nem csak cselekedettel követjük el, hanem gondolattal, és szóval is, és mulasztással is. És volt olyan évem, amikor még meg is gyóntam ezt, hogy a világ összes bűnét elkövettem, úgy érzem. Tehát ez olyan érdekes, hogy alakul az ember, és változik mindig.
Akkor nézzük meg most konkrétan az első parancsolatot. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Mi az, ami erről a parancsról először eszünkbe juthat egy hívő embernek, vagy akár régi emléked, vagy bármi, ami most úgy hirtelen eszedbe jut erről a parancsról? Mi az, amit értelmezésként, egyszerű emberként meg tudnál fogalmazni, vagy meg tudnátok fogalmazni?
Szerintem az, hogy mint egy sorrendnek az első pontja, hogy ha ezt nem tudjuk teljesíteni, akkor igazából fölösleges már tovább haladni az egésszel. Tehát ezt kell mindenek előtt, szem előtt tartani, hogy Úr, a Istenedet imádj, és csak neki szolgálj. Tehát ezt kell valahogy így magunkba helyre tenni, és akkor hát igazából a többi az magától jön, de, vagyis hát, hogyha nem is jön magától, sokkal könnyebb a többi dolgot magunkba helyre tenni, de ez egy ilyen kiindulási alapja szerintem az egész hitnek, meg hát a vallásnak.
Igen, és ugye még az előző mondani valamhoz fűzném hozzá, ugye az imádszót, ugye, hogy nekem a kedves feleségem nyitotta fel a szemem, hogy ezt ugye nem jól használtam. És így, ha körülnézek, úgy már most felnőtt fejjel, hogy a mai világban hogy használják az emberek, már egy ételért, hogy fú, én ezt imádom, és ugyanúgy emberrel, hogyha van például valami híres ember, rockstar, hasonló filmszínész, és akkor hú, én azt imádom, és lehet látni az imádatát, az őrületét az emberekbe, és ugye szerintem ez nem helyén való már, hogyha úgymond erről beszélünk, az első parancsolatról, és ugyanígy úgymond a tárgyakról is, a kabalák. Én láttam a múltkor a tévében, a feleségemmel beszéltük, hogy nem hittem el, hogy valaki egy fához hozzáment feleségül, és simogatta, meg ugyanígy csillárokat. Szerintem ez már ilyenkor mondtuk, hogy megérett a világ a pusztulásra, mert ebbe ilyen, hogyha ilyen emberek vannak, így gondolkodnak, ez nem jó útra viszi az emberiséget.
Én ezt a gyerekek között is tapasztalom rendszeresen, hogy ez az imádni szó elveszítette az igazi tartalmát. Tehát, amit Marci is mond igazából, hogyha az első parancs nincs a helyén, borul az egész, mert ugye elkezdjük a szent szavainkat olyan dolgokra használni, amelyek által ugye világi értelmet nyer. Holott ugye az imádni szó évtizedekkel ezelőtt akár, vagy évszázadokkal ezelőtt semmi másra nem volt alkalmazható, csak az Istenre. Tehát nem tudom, hogy a ti gyerekkorotokban ennyire elterjedt volt ez, hogy ezt imádom, azt imádom, szerintem nem. Én sem emlékszem, hogy az iskolában mindenre azt mondtuk, hogy imádom. Szerettük a palacsintát, szerettük a kiskutyát, szerettük a nagymamát, de sem az édesanyánkat, sem a nagymamánkat imádni nem imádtuk. Most meg hogy a nagymama imádja a kisunokát, a kisunoka imádja a nagymamát, a nagymama imádja a kismacskát, a kismacska nem imádja a viszkaszt, mert nem imádja. Tehát mindenki mindennel valamilyen formában az imádás szót hozza a képbe, és hát ugye borzasztó tartalmat nyert ez, hiszen kiesett ugye a szent közegéből ez a szó, és most már Istenre is csak ugyanúgy használjuk, mint esetleg, mint a palacsintára. Tehát már nincs különbség.
És hirtelen az jutott eszembe, hogy ez az imádni szó, hogy nem-e azt jelenti a mi korunkban, hogy bálványozzuk azokat a dolgokat? Például a kis unokánkat. Annyira szeretjük, hogy mindent megadunk neki. Lehet, hogy ebben ez is benne van, hogy újra a bálványokhoz fordulunk, és nem Istenhez.
Hát igen, ezt a világban ugye sokszor megtapasztaljuk, hogy olyan a bálvány alapvetően, ugye ez is az első parancsolathoz kapcsolódik, hiszen ott hallottuk a kivonulás könyvében, és a második törvénykönyvben is, hogy ne legyen bálványod. Ne legyen más, amit imádsz, ugye hát ez arról tesz tanúságot természetesen, hogy mi már rég nem az Istent imádjuk, hanem minden mást, csak valahogy a jó Istenhez ne kellene eljutnunk. Tehát egy ilyen érdekes életérzés ez, hogy ha lélektanilag nézzük a dolgot, mivel teremtmények vagyunk, az ember úgy lett megteremtve, hogy valakit imádnia kell. Tehát van bennünk egy ösztönös vágy arra, hogy imádjak valakit. Most nyilván az ember csak egy valakit tud imádni, nem véletlen az, hogy a parancs így szól, hogy ne imádj más Istent, ne imádj más tárgyat, ne imádj más teremtményt, csak a mindenhatót. És hát nem véletlen, mert nem akarja az Isten megosztani a mi lelkünket, a mi figyelmünket, mert akkor ez egy baklövés lenne, és hát az Isten nem követhet el ilyet. Mi pedig megosztjuk saját magunkat, mert annyi mindent imádunk már, hogy nem tudunk egy lényegre összpontosítani, hogy akkor kit is imádok valójában? Most a palacsintát, a kávét, a nagymamát, az anyukát, az unokát, a kiskutyát, nem tudom, ezer dolgot imádok, és egyiket se tudom teljes szívemből. Tehát annyi felé szétoszlik a szívünk, hogy annyi mindent szeretünk, imádunk, hogy gyakorlatilag szétosztjuk a szívünket, és a jó Istennek már semmi nem marad, csak esetleg belekerül a programomba töltelékként az Isten, a hit, a vallás, néha napján úgy próbálkozunk vele, de hát ugye sajnos most már abban a világban élünk, amikor embereket és tárgyakat egyaránt ugye bálványozni kezdtünk. Nem mondjuk így konkrétan ki, mert úgy fájdalmas lenne ezzel szembenézni, de hát a tények azok önmagukért beszélnek, amikor valamit vagy valakit jobban szeretek, mint az Istent. És hát mondhatná valaki, hogy azért ez nem igazság, mert hát hogy ne szerethetem jobban az anyukámat, vagy az apukámat, vagy a nagymamámat, vagy a feleségemet, vagy a férjemet, mint az Istent. Hát persze, hogy jobban szeretem, hát őt látom. És arra tanít a Szentírás, hogy persze emberi értelemben a legjobban szeretheted a társadat, a fiadat, lányodat, feleségedet, anyukádat, apukádat, de mégis azért, akitől az életedet kaptad, és a párodat kaptad, a gyermekedet kaptad ajándékba, az csak fölött áll valamilyen formában, és hogyha szétosztod a szívedet, akkor neki már nem marad. Tehát ez egy nagyon érdekes gondolat, nem tudom, hogy van-e valami, amit esetleg ezt hozzá tudnátok még fűzni.
Hát esetleg még annyit fűznék hozzá, hogy ez az imádom, vagy imádlak, vagy imádom szó, ez mai világban már divat lett így használni, hogy ezt én imádom, már a szeretlek, vagy én szeretem, szerintem most már nem elég jó, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, nem tudják már az emberek hova fokozni ezt, és arra használják ezt, hogy imádom, és még már nagyon imádom, ez szerintem borzasztó ezt látni.
Igen, most már én arra vagyok kíváncsi, hogy mi jöhet ezután. Tehát, ugye van-e ettől tovább, mert ugye ez a legmagasztosabb szavunk az odaadó szeretetre, az imádás, és ezért használtuk ezt csak Istenre, mert ez a legmagasabb szint, amit az ember adhat. Most már az ember az emberre, meg a tárgyakra is alkalmazza, akkor mi lesz majd a következő, amikor ezt is megunja a világ, amikor már ez sem lesz elég, akkor mit fogunk mondani már? Tehát, hogy van ebben azért egy kis logika, egy isteni logika, hogy azt, amitől már nincsen tovább, azt csak az Istenre alkalmazhatjuk. Tehát ez a tudomány is igazolja, akár az orvostudomány is, amikor az orvos nem tud egy pontig eljut, de nem tud tovább menni, és azt mondja, hogy innen már nem az ő szakterülete, mert nem tudunk tovább menni. Tehát amikor például lélekről van szó, egy ideig lehet menni, lehet segíteni, lehet gyógyítani bizonyos szempontból, de amikor már az életünkről van szó, hogy a lelkünk ugye elhagyja akár a testünket, onnantól ez az orvostudomány már semmit nem tud tenni, hogy visszahozza, vagy visszaültesse az emberbe. Tehát van egy határ, amikor azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. És így van ez a szavainkban is, hogy az imádom szó, ez volt a csúcs, most eljutottunk addig, hogy az emberek egymással, vagy a tárgyaikra alkalmazzák, és még mindig nem tartunk sehol, ugye mert elveszítette a lényegét, de tovább nem tudunk lépni benne, most akkor mi lesz az Istennel? Akkor most mit mondjunk az Istenre? Ugye, tehát elveszítettük annak a szavunknak a szentségét, ami kifejezte azt, hogy Uradat, Istenedet imádd.
Nekem még erről az jutott eszembe, hogy most lehet, hogy ezt sokan félreértik, ezt az első parancsolatot, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor nem szerethetem annyira a fiamat, vagy a feleségemet, vagy ilyesmi, hanem hogyha imádjuk az Istent, tehát hogyha eldöntjük, hogy imádjuk az Istent, akkor ezáltal egy olyan kegyelemben részesülünk, amivel sokkal jobban fogjuk szeretni a gyerekünket, a feleségünket, és sokkal minőségű szeretetet tudunk nekik adni. Ha teljesen áthagyjuk magunkat az Istennek, akkor sokkal jobban fogjuk tudni szeretni a szeretteinket. Szerintem jobb minőségű.
És okosan tudjuk őket szeretni, nem imádással, igen, hogy mindent megadunk, és minden kívánságokat lessük, hanem okosabban tudunk. Minden a helyére kerül.
Minden bizonnyal, hogy az elején is úgy szóba került, hogy pontosan ezért került ez az első helyre. Tehát nem az került az első helyre, hogy ne ölj, hanem pontosan az került az első helyre, ami megalapozza gyakorlatilag az egész 10 parancsolatot, tehát megönti neki az alapot, mint egy jó háznak. Ugye? És hát pontosan ezért kerül bele alapként az, hogy ne imádj más, csak az Istent, mert ahogy meg is fogalmaztátok, ez megtanít az okos szeretetre. Tehát aki Istent imádja, az megtapasztalja Isten részéről is azt a mérhetetlen nagy kegyelmet és szeretetet, amit az őt imádóknak ad, és az ember mondhatjuk úgy, hogy színültig betelik a Jóisten szeretetével, és akkor van bőve mit adnia a környezetének. Tehát tudunk adni másoknak belőle okosan. Hát sajnos abba kell hagynunk a műsor felvételét, hiszen csak az első parancs végéig jutottunk, de nagy szeretettel hívjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy jövő héten is tartsanak velünk, hiszen folytatjuk beszélgetésünket a második parancsolatról, vagy akár még az első parancsolat befejezéséről. Addig is mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk. és a Jóisten áldását az életükre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején az idén immár második alkalommal Akteleken megrendezett a Sivatagok égkövei című programról beszélgetünk. Majd ezt követően a Páli Szent Vince szolgálat által szervezett Gyermekek a gyermekekért című miskolci jótékonysági hangversenyre invitáljuk kedves hallgatóinkat. Végül megismerhetik a Dobó István Vármúzeum idei tábor kínálatát. Érdemes lesz velünk tartani, rövid ajánlunkban Koltai Gábor, az akteleki nyitott parasztudvar tulajdonosa, a program ötletgazdája beszél.
De hát egy pár száz növényem mindig volt, amiben tudtam időnként gyönyörködni, a virágzásukba gyönyörködni, és hát mivel azért ezek a növények általában sivatagos, félsivatagos vidékeken honosak, természetes, hát mik a sivatagok égkövei a köveken kívül? Hát persze, hogy azok az kis élő lények, amik dacolnak a természet kihívásaival, és talpon tudnak maradni, illetve hát éltetni tudnak más élőlényeket, mert hát azért tegyük hozzá, hogy ezek a növények ugye élnek, élik az életüket, de azért az arra járó élőlények, akik éheznek, szomjaznak, azok időnként jókat harapnak belőlük, és ő általuk élnek tovább.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat, a korásti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban 9. Pius pápáról Budapéter teológiai tanárral Klisz Beáta beszélget. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Maga a Szentlélek tesz tanúságot bennünk arról, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai vagyunk, akkor örökösei is leszünk. Örökösei Istennek és társ örökösei Krisztusnak. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. A földi dolgok az égiek hasonlatosságára lettek megalkotva. A földi dolgokat csak úgy értjük meg helyesen, ha vonatkozásba hozzuk azzal az isteni mintával, amelynek nyomán készültek. Valóban, a földi apák csak képmásai és tükrözői annak, akiről minden mennyei és földi apaság nevét kapta. A földi apák egy bizonyos mértékig apák, de ezen kívül mások is, üzletemberek vagy más foglalkozással, hajlammal, elfoglaltsággal rendelkező emberek. Csak a mennyei atya nem más, mint atya. Mindenestől és tökéletesen adja önmagát fiának, élete teljesen és egészen ajándék. Éppen ezért van neki tökéletes fia, hiszen ő mindent fiának ajándékozott. Fiának mindent átadott, ezért szemlélheti fiában önmaga tökéletes hasonmását. Ez magyarázza meg az Atyaisten vonzalmát a sok gyermekes családok iránt, ott jobban tükröződik az isteni, tökéletes ajándékozásra emlékeztető nagylelkű apaság. És Isten Szentlélek is. Jézus látta a földi családokat, és azt mondta, szép, hogy szeretik egymást a családtagok, de nem szeretik egymást eléggé. Nincsen köztük eléggé szoros kötelék. Atyám, tedd őket egyé, úgy, amint mi egyek vagyunk. És akkor kinyilatkoztatta, hogy milyen szerelem él az Isten közösségében, ahol az Atya fia iránti szeretete és a fiú Atya iránti szeretete olyan élő valóság, hogy különálló személyt alkot, a szeretet és önátadás lelkét. A földi családokban is így köti össze a szülőket és a gyerekeket ugyanaz a közös szellem, a kölcsönös vonzódás és szeretetnyújtás szelleme. Ez az alapja annak, hogy mi minden cselekedetünket és szentségfelvételt a Szent Háromság nevében teszünk. Istenem, jaj annak az időnek, amikor még nem ismertelek, jaj annak a vakságnak, amikor még nem láttalak, jaj annak a süketségnek, amikor még nem hallottalak. Vakon és süketen, eltorzultan rohantam, hanyat homlok a szép dolgokon keresztül, amiket teremtettél. És te velem voltál, de én nem voltam veled. És azok tartottak tőled távol, amik nem volnának, ha nem lennének te benned. Megvilágosítottál világ világossága, és megláttalak és megszerettelek. Mert senki sem szeret, csak az, aki meglátott, és senki sem lel meg, csak az, aki szeret.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy út. útra. Amen.